gyülekezet az imádság előtt felolvasott szakaszból, Ámos könyve 5. részéből, a 14-től a 20. versekig terjedő szakaszt újra olvasom, Isten áldása legyen igéjének meghallásán itt a gyülekezetben és azok körében, akik felvételről hallgatják az ige hirdetést. Itt szól az ige: keresétek a jót, és ne a gonoszt, hogy éljetek, és akkor veletek lesz az Úr, a seregek Istene, amint mondjátok. Gyűlöljétek a gonoszt, és szeressétek a jót, állítsátok vissza a kapuban az igazságot, talán megkegyelmez az Úr a seregeknek Istene, a József maradékainak. Azt mondja azért az Úr, a seregek Istene, az én Uram, minden térségen síralom lesz, és minden utcán ezt mondják, jaj, jaj, és a szántóvetőt is gyászra hívják, és a sírni tudókat síralomra. És minden szőlőben síralom lesz, mert átmegyek te közötted, ezt mondja az Úr. Jaj azoknak, akik kívánják az Úrnak napját, mire való néktek az Úrnak napja, sötétség az és nem világosság. Mint ha valaki oroszlán elől szaladna, és medve bukkanna rá, vagy pedig bemenne a házba, és kezét a falhoz támasztaná, és kígyó marná meg. Nem sötétség lesz az Úrnak napja, és nem világosság. Sötétség lesz az, és még hajnal fénye sem lesz. Mint mondtam az imádság előtt, ez ma az ítélet vasárnapja, és mi nem tartozunk azok közé, akik minden istentiszteleten súlyos fenyegetésekkel próbálják meg állandó bűntudatban tartani az embereket. Nem tudjuk, hogy ez jó-e persze, és nincs-e szükség arra, hogy segítsünk azoknak, akik mi mindannyian ilyenek vagyunk, keresik szüntelenül a mentséget a maguk számára, és nem ugyanilyen irgalmasok a többiekkel szemben. Ezt ismerjük, hogy a másiknak a bűne az mindig sokkal riasztóbb, mint a miénk. Fölháborít bennünket a makacsága, amelyet egyesek kitartanak bűneikben, és hát legfőképpen a kormányt szidni, annak rossz döntéseit, bűneit, és lehet, hogy egészen estig tudnánk sorolni, és igazunk lenne, hogy valóban vannak ilyenek. De az ítélet napja az nem csupán a mi ellenségeink és ellenfeleink, nem a másik ember bűneinek az ostorozásáról szól, ahol mi majd, mint egy nézőtéren szemléljük, ahogy Isten leszámol azokkal, akik bűnösök. Az Úrnak napja, amiről itt az ige beszél, az Isten diadalának a napja, az igazság szolgáltatásának a napja, és értsük ezt úgy, hogy az a nap, amelyen minden nyilvánosságra, világosságra hoz a mindenható, és amit itt várunk, amiről a jelenések könyve a pecsétek föltörésekor is beszél, igazságot szolgáltat az elnyomottaknak is az Úr. Ugye ott az apostol látomásában az oltár alatt lévő lelkek kérdezik Istentől, hogy mikor fog az ő mártírumuk miatt, az ő mártírrá válásuk miatt igazságot szolgáltatni, és nyugtatják őket, az sem igazán vigasztaló, mert azzal nyugtatják őket, hogy még nem telt be a létszám. Még lesznek más mártírok is, akik miatt várni kell, és a végén aztán az örökké való igazságot fog tenni. Nem tudjuk, hogy hogyan. Nem tudjuk, hogy hogyan, de egy biztos, hogy nem marad bennünk az a rossz érzés, hogy Isten az erőszakos hatalmasok oldalán van, megvesztegethető, vagy őt is hasonló elvek vezérlik, mint a földön élőket, akik mindig valahogy az erőnek az oldalára szeretnek állni. Isten igazság szolgáltatása megnyugvást fog hozni mindannyiunk számára. De Most az alapvető kérdés az, hogy mi lesz velünk ezen a napon. Azt el tudjuk képzelni, hogy mi lesz az erőszakosokkal, a népirtásban bűnös, nagy vétkesekkel. Nagyjából el tudjuk képzelni. De mi lesz velünk? Ez a nagy kérdés itt. És azzal folytatnánk, hogy ezen a helyen nem a mi mentegetőzésünkre kíváncsi az örökkévaló. Itt van az a vigasztaló üzenetünk, és ki kell mondanunk ezt, hogy azért jött az embernek fia erre a világra, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett, és hogy bennünket védjen egyfajta ügyvédként a mindenható előtt, és közben járjon érettünk, és ez a mi nagy vigasztalásunk, hogy van védünk, van szószólunk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus, és mi ezt köszönjük, és alázattal elfogadjuk, és belátjuk, hogy nem tudjuk szakszerűen védeni önmagunkat. Ha ezen a földön szükség van az ügyvédre, és egy rafinált, ügyes ügyvéd még a nyilvánvaló bűnös embereket is ki tudja mosni, és olyan helyzetet tud teremteni, hogy legalább csökkenteni lehessen a büntetés, sőt van, aki eléri a felmentést is. Szeret foglalkozni ezzel a filmművészet, mi történik a felmentett tényleges bűnösökkel, mert vágyunk azért arra, hogy ne bújjanak ki az igazságszolgáltatás alól. Nos, hasonlóképpen szükségünk van valakire, aki szakszerűen véd bennünket, aki nem falaz nekünk, aki nem azt mondja, hogy nem történt meg a bűn, de nekünk is szükségünk van a szószólóra. És ezért célszerű, hogyha a bosszút pedig Istenre hagyjuk, mert enyém a bosszú, én megfizetek, mondja az Úr. Nagyon terhelt, súlyos szó ez a bosszú, igazságszolgáltatást értünk alatta, és ha nem hihetnénk abban, hogy Isten igazságos, és egyszer a dolgokat a helyére teszi, akkor az lenne az igazi megrendülésünk, nem az, hogy kiderülne, hogy Isten nincs. Ezt nem tudjuk feltételezni, és nincs szükség ezt igazán erőltetni. Nagy problémánk igazán az, hogy Isten vajon igazságos Isten-e? Vajon van-e válasza az emberi szenvedésre és kiszolgáltatottságra? Igen, nagyon sokakat az rendített meg Isten valóságában, hogy átélték a szörnyűségeket 70 évvel ezelőtt, vagy azóta is. Judit gondol itt a nagyapjára, és mindazokra, akiket a nyilas terror Magyarországon elpusztított. Igen, milyen sokan háborús bűnösök közül is végigéltek hosszú időt, anélkül, hogy felelősségre vonták volna őket, és esztelen a korban nem élő emberek hányszor hozták elő, hogy nem szabad bántani már őket, hiszen olyan idősek, és ki ennek, ki annak a bűnét tette nagyobbá. Hinnünk kell azt, hogy Isten egyszer igazságot szolgáltat, és ez mindannyiunk megelégedésre szolgál majd. De mi lesz mi velünk? Mert a nagy bűnösök bűne felől nagyon nyugodtak lehetünk, de vajon nyugodtak lehetünk-e saját magunk miatt? És itt ez az ige hirdetés, amit Ámostól hallunk, e felé tolja el egy kicsit az ítéletnek a gondolatát, hogy picit foglalkozzunk önmagunkkal, az kényesebb ügy. Ott zavarban vagyunk, ott rögtön mentegetőzni kezdünk. Hadd mondjak néhány szót erről a prófétáról. Ő maga nem is tartozott a proféták kasztjához, mert az is abban az időben egyfajta értelmiségi réteg volt. Ma lehet, hogy szociológusoknak, íróknak, költőknek neveznénk őket, jó jogászoknak, elemzőknek, egy profán világban, de abban a az Isten társadalmában, teokráciában, amit Izrael próbált építeni, abban a proféták voltak azok, akik megmondták az igazságot a királyoknak is, de az embereknek is. Tudjuk, hogy Salamon uralkodása után ketté szakadt az ország. A nagy többség elment. Maradt egy kicsi megyényi terület, Júda területe, ennek nyomán neveznek minden Izraeltől származót ma zsidónak, mert a júdai az magyarul zsidót jelent, pedig nem vagyunk igazságosak, mert nem mindenki Júda törzséből származott. Vannak kohaniták, lévi törzséből való, Benyámin törzséből valók, és azon kívül is a többi törzs maradékai is megtalálhatók voltak Jeruzsálemben is. Ketté szakadt, mondom, az ország, a déli kicsi részen maradt a templom Jeruzsálemben, és az északiakat, az északi királyokat pedig zavarta az, hogy köztük is voltak olyanok, akik vágyódtak az úrházába menni, és Isten igazságát hallgatni. Csak mondom itt szeretettel a napfényben sütkérezőknek, hogyha előrébb jöttnek, nem süt szemükbe a nap, nyugodtan előrébb lehet jönni. Ha zavar bennünket a nap, de hát van, aki szereti, hogyha simogatja őt a napfény, az maradjon nyugodtan. Kis árnyék, talán jobb. Szóval ez az Ámosz, aki nem volt próféta, csak egy szántóvető ember, egy paraszt ember volt, gyógyfüveket, fügét gyűjtött, nyájakkal foglalkozott, mezőgazdasági munkásnak lehetne őt nevezni, és ott élt a határon. A két ország, mesterséges két ország határán. Ő a júdai részhez tartozott eredetileg, de szinte a szeme előtt játszódott le, hogy mi megy északon. És ami ott történt, az pedig abban foglalható igazán össze, hogy megpróbáltak konkurálni a jeruzsálemi templommal. Nekik is legyen templomuk, papjaik, és megpróbálták azokon a helyeken fölállítani az istentiszteleti helyeiket, ahol a honfoglalás után állt még egy darabig a templom építéséig a sátor, vagy amihez különösen is komoly lelki gondolatok kapcsolódtak, azok a helyszínek voltak ezek, és ott keveredett az Isten üzenete azokkal a népi vallásos dolgokkal, amelyek sok mindenben kiszolgálták az embereknek a várakozásait is. Az zavar bennünket a népszerű népszónokokban, hogy mindenkinek jót akarnak mondani valami céllal, hogy elérjék, hogy az emberek mellettük álljanak. Mert egészen bizonyos az, hogy az Isten igéje az megosztja a szívnek a gondolatait, a mély helyekig, ez egészen mély, a tudatunk belső részéig hatol éles pengeként, szikeként, és szétválassza az együvé nem tartozó dolgokat. Az Isten üzenete nem egy általános jó üzenet, hogy mindenki bármit csinálhat, mert a kegyelmes és jó Isten a végén úgyis mindent rendbe rak majd, és elnéz nekünk, nem, hanem ha máskor nem, az ítélet napján beszéljünk arról, hogy Isten azt akarja, hogy egyértelműen az igazság mellé álljunk, kerül, amibe kerül, és idejében döntsünk jól, és a döntéseink nem elméleti síkon vannak, hanem az életünk gyakorlati kérdéseit érintik. És átment ezen a jelképes határon Ámosz, és elkezdett beszélni az északi ország rész Istentől elrugaszkodott népeinek, királynak üzenni. Egy olyan országban, ahol éppen gazdasági fellendülés volt.
sosem értem igazán azt, hogy 1%-kal, vagy 1,3%-kal, vagy 3%-ponttal, vagy nem tudom én mennyivel vagyunk alatta, vagy fölötte a kívánatos mértéknek. És általában azt hiszem, az emberek többsége sem érti a dolgot, hanem abból szűri le, hogy jól mennek-e az ügyek, hogy mennyi árut kap a pénzéért a piacon vagy a boltokban. És az északi ország részben többet lehetett a piacon kapni ugyanazért a kis sekelért, mint mondjuk például a déli ország részben. Volt a győztes háborúk is. És ezért az emberek úgy érezték, hogy ha a gazdaság jó irányba megy, akkor az Úr velünk van. Akkor még jobban kell kérnünk az Úr napjának a megjelenését, mert mivel bizonyítaná az Úr azt, hogy jó irányba megyünk, ha nem azzal, hogy meggazdagszunk, tudjuk növelni a hozzánk tartozó birtokoknak a mértékét, és tudjuk emelni azoknak a komfortját, stb. Az Úr velünk van, hogyha jól megy a dolgunk, és megjelenik egy torzomborz ember, aki azt kezdi kiabálni, hogy nagyon vigyázzatok az Úrnak napjával. Mert az egyáltalán nem biztos, hogy az nektek jót hoz. Nem világosságot fog hozni az Úrnak napja, hanem sötétséget. Ne mondogassátok, hogy Ábrahám a mi atyánk, mondja egyszer Jézus, vagy mondja hasonlóképpen ezt Keresztelő János is. Ne hivatkozzatok a kiváltságaitokra, mert az Úr a szívig hatolóan, az ember belsejét látva, a mások elől elrejtett gondolatokat is ismerve akar világosságot és üdvösséget, vagy nem történik meg ez a dolog. Ne játszunk hívőséget, hogyha a dolgok mélyén, a szív mélyén egészen más a helyzet. Három dolgot hadd említsek itt, emeljek ki ebből a szövegrészből, ami gyakorlati útmutatásként megjelöl a próféta, és aztán még egy kicsit foglalkozzunk azzal, hogy vajon velünk van-e az Úr, illetve hogyha véletlenül eltávolodtunk volna tőle, akkor hogyan kellene visszatérnünk ő hozzá. Nagyon egyszerűen azt mondja itt a 14. versben, ahol elkezdtük olvasni a textust, hogy keressétek a jót. Keressétek a jót. Azt kell kérdezni, hogy miért? Az nem hull úgy az ember ölébe? Az nem természetes, hogy a jó dolgokat cselekesszük? Hát minden rendben van. A jót tesszük. Nekünk legalábbis jó. És rögtön megsértődünk arra, aki azt mondja, hogy nem jól van ez így. Miért kell keresni a jót? Minden, ami érték ebben a világban, az valahogy egy kicsit el van rejtve. Bele van rejtve valamibe. Le kell hámozni egy jó gyümölcsnek is, esetleg a héját. Valahol belül van. Egy bióra gondoljunk, ami most ott zörög. Még a leulló falevél között, vagy már ott van a fa alatt, lehet, hogy begyűjtöttük már. De először levesszük róla azt a húsos zöld burkot, ami barnává teszi a körmünket, kezünket. Aztán ott van a csonthéj. Ki kell bontanunk a diót és a benne lévő termést, valahogy kiemelni a dió belsejéből, de még ott is van, aki azt a kicsi kis héjat is leveszi a gyümölcsről, mert ez az, ami a nyelvünket néha meg tudja keseríteni. Szóval be van burkolva az igazi érték valamibe, amiből ki kell keresni, ki kell venni, utána kell menni, megéri-e utána menni, megéri-e áldozatot hozni azért, hogy megtalálja. Akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak, mondja a példabeszédek könyve az isteni igazságról. Vagy Jézus, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik. Miért nincs tárva nyitva az Isten igazságának a világa, és miért nincs kiterítve az út mellé minden jó, amiből csipegethetünk kedvünkre, miért kell keresni. Igen, miért van az, hogy bennünket is így talál csak meg az Úr, hogy keres a jó pásztor, és olykor az életét kockáztatja, vagy oda is adja azért, hogy megtaláljon. Mert valahogy nagyon el vagyunk veszve, nagyon mélyen vagyunk benne, elrontott életünk romhalmazában, bozótjában, nagyon messze el kell jönni utánunk, hogy megkeressen és megtartson, elveszettek vagyunk. De van ennek a mondatnak egy másik lehetséges magyarázata is, hogy itt a héberben nincs kis és nagy betű, legfeljebb szélesebb betű van, amikor a másoló úgy ért a sor végére, hogy nem akart új szót elkezdeni, mert ez nem fért volna el, akkor van öt betű a héberben, amit meg lehet nyújtani. Azok rendszerint szó végére kerülnek, és ha valaki héber szöveget lát, akkor ezért látja azt, hogy egy-egy betű a sor végén betűk többszörösének a méretét jelenti. De nagybetű nincsen. És ezt a jót, hogy könnyebben értsük a mondatot, lehet, hogy most nem egyfajta minőségjelzőként kellene értelmeznünk, hanem mondjuk inkább névként. És arról a jóról kellene gondolkodnunk, akiből egy van, nincsen senki sem jó, csak egyedül az Isten, mondja Jézus is a gazdag ifjúval való beszélgetése közben. Ha visszalapozunk a fejezet elejére, felidézzük az imádság előtt olvasott szakaszt, akkor ez így szólt a 6. versben, hogy keressétek az Urat, és éltek. Itt most azt olvassuk, hogy keressétek a jót. Ugyanarról van szó, az Isten keresésről van szó, mert Isten minden jó egy ének végének azt mondja, hogy minden jó, mit Isten tészen. Lehet, hogy közben vannak kellemetlenségek, nem érthető dolgok, amin megbántódunk, és időnként elveszítjük a hitünket. Ez is teljesen benne van a lehetőségben, a történeteinkben, mert megbotránkozunk. Jézus is azt mondja, hogy megverem a pásztort, és elszélednek a juhok. Ma éjszaka mindnyájan meg fogtok botránkozni bennem, és itt hagytok. Igen, vannak ilyen pillanatok, amikor megbotránkozunk az Úrban, de keressétek a jót. Miért adjátok fel? Annyi mindent kerestek, ami mulandó dolog. És ma van, és holnap odavész, és az értéke eltűnik. Egyetlen dolog van, amit keresnetek kell, aminek a megtalálására törekednetek kellene, ami megéri a fáradtságot. Ez nem filozófiai kérdés, nem kémiai, biológiai. Többször elmondtam már, hogy Istent nem lehet az embernek azokkal az eszközökkel megtalálnia, amelyeket kezébe adott az Úr, hogy a teremtett világot értelmezze, ezek a tudományaink. És azért nem tudjuk ezzel Istent megtalálni, mert ő nem teremtett lény, hanem ő maga a teremtő, és ő hozzá nincs kulcsunk, csak úgy, amit ő a kezünkbe ad, ami személyes belső megtapasztalásunkon át és közvetve, akkor, amikor elkezdjük az ő értékeit keresni és következetesen gyakorolni. A másik dolog, azt mondja a következő vers, hogy gyűlöljétek a gonoszt. Ezzel is bajunk van. Muszáj megállnom itt, mert kicsit a gonoszban, mint gyűjtő fogalomban buberálni szoktunk, mint a szemétben. Vannak dolgok, amiket azonnal félre hajítunk. A legnagyobb guberálók sem gyűjtenek be mindent. Nagyon sok minden van, amit egy másik ember már nem vinne be a házába, de akinek mániája a guberálás, az beviszi azzal, hogy valamire esetleg jó lesz. De mindnyájunkat elfog a kísértés, amikor lomtalanítás van. Nem merem kérdezni, hogy tegye fel a kezét, akit nem. Hogy amikor ki van rakva az út szélére egy csomó dolog, régi háztartási eszközök, tehát könyvek, bútordarabok, kiki érdeklődése szerint, ha nem röstelné, hát oda menne és turkálna egy kicsit a dologban. És úgy érezni, hogy van valami, amit még kimenthetek onnan. És így vagyunk a gonoszságainkkal, a bűneikkel is, hogy huberálgatunk benne. Vannak finomak, csillogók közöttük, és vannak nagyon utálatosak, és ezért elég jól el vagyunk ott a magunk szemétdombján, mint egy paromfi, aki kapirgál, és mindig talál valami jót is. És nem arra bátorít az ige, hogy legyünk igényesek a szemétdombunkon kapirgálva, és különítsük el azt, ami még használható, és csak azt semmisítsük meg, ami semmire nem jó. Biblia ilyen végső szavakat használva az ítélet vasárnapján mi magunk is szánkra vehetjük, azt mondja, hogy az egész világ elmúlik, sőt, ég és a föld elmúlik. Muszáj újat teremteni. Nem lehet szétguberálni jót és rosszat benne. És akkor itt helyén való ez a szavunk, hogy gyűlöljétek a gonoszt. Az Újszövetség valahogy úgy mondja, hogy legyen felette igen bűnössé a bűn. Ne mentegessük, mert semmi jóra nem visz. Amikor elkezdjük magunkat összehasonlítani másokkal, és azt mondjuk, bezzegő, sokkal nagyobb bűnöket követett el, mint én. Mégis szabad lábon van, hogy lehet ez. A hatalmasok pláne. Legyen felette igen bűnössé a bűn, függetlenül attól, hogy ki mit követ el, és hogy Isten mikor és mi módon sújt le a bűnösökre. Szóval a második dolog, amit ez a vidéki proféta megpróbál, Istentől eltávolodott, de önbizalmát el nem veszített vallásos rokonainak, itt sorsosainak mondani, tessék váltani és gyűlölni a gonoszt. Amerikában különösen használják azt a szolgáltatást, hogy ha valaki elköltözik, akkor megbíz egy költöztetőt, és felhatalmazza arra, hogy kidobáljon mindent, aminek nincsen értelme. És meg kell bízni abban, hogy a valódi értéket nem fogja kidobni, de minket annyi mindenhez köt valami. És hurcoljuk egy életen át, ha nem tudunk mozdulni a spájzba, vagy egyéb helyeken, ahová kitoljuk ezeket a dolgokat. A költöztető gyors mozdulattal ítéli szemétnek azt, ami felett mi még gubbasztanánk. Gyűlöljétek a gonoszt. Jussatok el oda, hogy nem másokhoz viszonyítva, nem az emlékek fényében megszépülve, hanem az Isten ellentmondás nem tűrő fényében látjátok bűnnek, rossznak, ami van. És a harmadik dolog. Állítsátok vissza a kapuban az igazságot. Na most ennek van egy súlyos része, amin könnyen túljuthatunk. Ez arról szól, hogy akkor is és mindig a hatalmon lévők a törvényeket úgy szabták, hogy az nekik kedvezzen, és ugyanaz volt a baj, mint ma, hogy a szegényeknek nem volt igazságuk, a gazdagok, ha kellett, egyik napról a másikra hoztak új törvényt, attól függően, hogy milyen támogatottságuk volt, akár súlyos alkotmányos törvényeket is egyik napról a másikra megváltoztathattak, és mindig a szegények húzták a rövidebbet. Olvastuk, hogy tőlük kapona ajándékot vesznek el. Olvastuk azt, hogy vesztegetést fogadnak el, korruptá válik az ország. Nem lehet ügyeket elintézni csak kijáró embereken keresztül. 3000 évvel ezelőtti történet. Ez a világ bizonyára nagyon-nagyon változott azóta, de emlékezhetünk erre, hogy volt ilyen a történelemben, amikor korruptá vált egy ország, és kiderült, hogy a közpénzt nem megfelelően költik el. Kiderült, hogy a törvényhozást és törvénykezést arra használják, hogy azt tehessenek a néppel, amit akarnak. Ez a kapuban volt az igazságszolgáltatás. Mindig oda kellett menni, a kapu körül volt Izraelben is, de ha valaki elmegy a Vezúv tövében kiásott városokhoz, akkor azt látja, érintetlenül megvannak azok a kőpadok a város szélén, ahol a bírák ültek, akik elé odajárultak az emberek, és ítéltek fölöttük. A kapuban eltapossák az igazságot, és nem lehet a bíróság első, másodfokán és végül a legfelső fokán sem elérni az igazságot. Az ügyész nem üldözi a bűnt, a bírák pedig csűrik, csavarják az igazságot, a törvényhozók alájuk játszanak. Milyen szörnyű világ volt ez, amit Ámosz meglátott 3000 évvel ezelőtt. És azt mondja itt az ige, hogy ezt tessék visszaállítani a kapukban az igazságot, mert az nem alkalmi dolog. Az igazság fölöttünk áll. Istennél van az igazság. Ő az igaz bíró. A mérték ő. Nem valakinek a hirtelen szerzett és aztán elmúló hatalma, hanem Istené az igazság. Tessék ő neki megfelelni. Ezért féljetek ti bírák, féljetek királyok, mondja a második Zsoltár. Reszketéssel gyakoroljátok a hivatalokat, mert valaki egyszer számon fogja kérni rajtatok a dolgot. De nem mondhatjuk azt, hogy kérem szépen, nem az én ügyem, jogászoké, törvényhozóké ez a dolog, lapozzunk tovább, nem én rám vonatkozik, amit Ámosz mond. Sajnos rám is vonatkozik, mert nekem is vannak kiskapuim, amelyekben helyre kéne állítani az igazságot. Állítsd helyre az igazságot a kiskapuidban, mondja itt Ámos, mert tele vagyunk kiskapukban, ahol kisurran az igazság. Szüntesd meg a kiskapuidat, állítsd vissza a kapuban az igazságot, talán megkegyelmez az Úr. Nem ez a teljes megtérés és üdvösség, de jó irány. Tessék elkezdeni az igazság útjára állni, nem azért ad üdvösséget az Úr, mert megrettenve elkezdünk kicsit reparálni a dolgokon, és biztosabb kézzel dobjuk ki az eddig értéknek tartott dolgokat. Az ő mindentől független nagy irgalmassága az, amiben reménykedünk, és ez az utolsó gondolat itt, ez a bizonyos Jahve napja, Isten napja, az Úr napja, amire várunk, abban benne van, hogy irgalmasságot is várunk, meg egy kicsit igazságot a többiekkel szemben, nekünk irgalom, nekik igazság. Azt gondoljuk, hogy ez így van, és erre mondja a proféta, hogy álljon meg a menet. Hát mindannyiunk számára sötétség lesz az, amiben csak az isteni kegyelem nyújthat valamilyen világosságot. Hogyan térhetünk vissza az Úrhoz? Ez itt a kérdésünk. És erre egy furcsa ajánlatot tesz itt Ámos, és azt mondja, hogy kezdjünk el sírni. Na most van, aki könnyen sír, és van, aki egy kicsit nehezebben. És a sírás alatt nem is azt érti itt a proféta, hogy a könnycsatornáinkat pucoltassuk ki, mert van, akinek befele folynak a könnye, és van, akinek kifelé. És hogyha azt látja a bíró, hogy tudunk sírni, akkor megesik a szíve rajtunk. Ez a bizonyos síratás, ez az a fajta bánat szemben a többi sírással, ami üdvösségre való megbánhatatlan megtérést eredményez. A korintusi levél azt mondja Pálit a gyülekezetnek, hogy ha megszomorítottalak is titeket azzal a levéllel, ez az előző levele, nem bánom, noha bántam, mert látom, hogy a levél, ha ideig, óráig is megszomorított titeket. Most örülök, nem azért, hogy megszomorodtatok, hanem hogy megtérésre szomorodtatok meg. Mert Isten szerint szomorodtatok meg, hogy miattunk semmiben kárt ne valljatok, mert az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan megtérést szerez, a világ szerint való szomorúság pedig halált szerez. Igen, a világ szerint való szomorúság, amiben a gazdag ifjú sok vagyonát siratta Ézsau, aki az elvesztett, eljátszott, elkockázott elsőszülöttségi jogát siratta, és sokan vannak még így, akik veszteségeik felett tudnak sírni, de nem érinti ilyen mélyen őket az úttól való eltávolodás. És igen, nem csak a hivatásos siratóknak, hanem az egyszerű szántóvetőnek is sírnia kellene a bűnei felett, és be kellene látnia azt, hogy az a menekülés, amiben állandóan van. Valaki oroszlán elől szalad és rábukkan a medve, vagy lihegve beesik a házba, amely menedéket jelent a számára, és hozzá támaszkodik a falhoz, és kígyó marja meg. Volt Izrael történetében már ilyen, gondoljunk a pusztai vándorlásra, amikor Isten megengedte, hogy a kígyók megmarják azokat, akik ellene lázadtak. Ne ez a pillanat köszöntsön ránk, hiszen ez volt az értelme Ámos missziójának. Ezért ment át a határon, hogy valahogy bezáruljanak a kiskapuk, hogy valahogy szűnjék meg az önfelmentés, a másikra mutogatás, és egyszer mindannyian az igaz bíró elé készülve, kiki a maga bűnéért adjon számot, és keressük az Urat, amíg világosság van. Amen. Álljunk fel, és imádkozzunk. Beáltó és örökkévaló Isten, mennyei édesatyánk, a te világodban, amit oly széppé gazdaggá tettél, annyi lehetőségünk van potlani, elbukni, bűnbe kísértésbe esni, és olyan ellentmondás nem tűrőek vagyunk, amikor a másik bűnéről, vélt bűnéről, hibájáról van szó, és olyan vadul védelmezzük a saját kapuinkat, amikor a mi igazságunk kerül kérdések elé. Imádkozunk hozzád a te lelked bátorító erejéért, a profétai üzenet megértéséért, igaz bűnbánatért, az igazság melletti elköteleződésért és a bűn miatti, a bűn feletti gyűlöletért, valódi értékválasztásért, és azért, hogy a te napod valóban a világosság az Úr napja lehessen a mi számunkra. Most az ítélet vasárnapján imádkozunk hozzád, segíts az igazság mellett elköteleződnünk, könyörülj a mi népünkön, vezetőin, állíts helyre bennünket, Urunk, de kezd mi magunkkal, hadd legyünk tiszták te előtted, és nem egymás előtt. Segíts meg bennünket, ami Urunk, Jézus Krisztus nevéért kérünk téged. Amen. A helyünket elfoglalva a 199. dicsérettel fejezzük be Isten tiszteletünket, és a harmadik verset majd a hirdetünk.